Legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreink, Isten igéjét, a mai esténk igéi közül az első szakaszt, amely megírva található Jób könyvének a harmadik fejezetében, az első 13 versben a következőképpen. Végre kinyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. Megszólalt Jób, és ezt mondta: vesszen el az a nap, amelyen születtem, az éjszaka, mely tudta, hogy fiút fogant. Legyen sötét az a nap, ne törődjék vele Isten odafönt, ne ragyogjon rajta napsugár. Vegye birtokba sötétség, a halál árnyéka, lakozzék rajta felhő, nappali sötétség tegye rémessé. Azt az éjszakát vaksötétség ragadja el. Ne kerüljön az évnapjai közé, ne számítsák bele a hónapok számába. Legyen az az éjszaka meddő, ne legyen akkor újongás. Rontsák meg, akik képesek megátkozni a nappalt, felingerelni a leviátánt. Sötétüljenek el annak alkonyatán a csillagok, hiába várjon világosságra, ne lássa meg a hajnal sugarait, mert nem zárta be anyám méhének ajtaját, és nem rejtette el szemem elől a nyomorúságot. Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vettek engem térdre, és emlőkre, hogy szopjak? Akkor most feküdnék, és békén lennék. Akkor aludnék, és nyugalmam volna. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban születésnapra jó kívánságot szoktunk mondani. Jóbot azonban megtörte a szenvedés, csodálatra méltó módon tudott Isten iránti bizalommal fölülemelkedni a tragédiák során, de ez nem jelenti azt, hogy szemtelen hős lenne, akit egyszerűen nem is érnek el ezek a csapások, és leperegnek róla, anélkül, hogy fölzaklatnák, és érzéketlenül menne el az egész mellett a borzalmak fölött. Nem véletlen, hogy példaértékű híres mondásait, amit minden bizonyan nem a sorozat miatt, hanem amúgy is jól ismerünk, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve, illetve ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Hát ezeket a mondatokat nem véletlen, hogy hamuban ülve, gyászolva mondta el, porba sújtották az események. És először még gyakorlatilag szava se volt, közben megérkezett a három barát, nem tudni pontosan milyen messziről, Témán, Súak és Naamá a származási helyük, de minden esetre akkori közlekedési viszonyok között azért ez napokat vehetett igénybe. És aztán egy hetet ott ülnek mellette Némán, mert szóhoz se tudnak jutni. Hát mit mondjanak ilyenkor? Lehet persze vigasztalás szavait előhozni, de bizony sokszor jobb a néma vigasztalás, és többet ér, ha meg se szólalunk, mert nem akarjuk akkor az olcsó vigaszokkal traktálni az illetőt, és hát ez bizony sokszor érezhető talán magunk részéről is, hogy kevés, és aztán hát a vigasztalandó helyzetében is nyilvánvaló, hogy nem segített. Fölösleges olyannal vigasztalni az embert, ami nem segít rajta, hiszen ez inkább csak ront a helyzetén, mert érzi, hogy hiába ezek az erőfeszítések az ő baján, ez nem segít. És hát annyira megrázza a barátokat, tehát Jób látványa a történtek, hogy egy álló hétig meg se szólalnak, és ott ülnek csak mellette. De ne csodálkozzunk, hogy végül aztán a hét leteltével végül kifakad az a panasz az agyon gyömöszölt zsákból, és Jób ajka megnyílik, szava panasz áradat. Hozzá kell tenni, hogy nem lázadás. Nem arról van szó, hogy míg a csapásokra adott válaszainál, még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, ahogy mindegyik fejezet végén megtalálható az első két fejezetben, addig most már arról lenne szó, hogy hát akkor most már végre vétekre nyitja a száját. Nem erről van szó, hanem egyszerűen kijönti a szívét, a keservét, a bánatát, És ahogyan megformálja a szavait, megátkozva a születését is, a kor szokásainak megfelelő formát ad a panaszának, a bánatának, és talán ezt ma nem érezzük annyira közel hozzánk, de akkor ez tulajdonképpen megszokott volt, és ilyen módon gyászoltak, sirattak az emberek. De értsük benne jól, hogy nem Istent átkozza, hanem a születését. Nem arról beszél, hogy hát akkor Istennel nem érdemes foglalkozni, mert ilyet hozott rá, vagy ilyet engedett rá jönni, hanem egyszerűen csak azon keserek, hogy hát jobb lett volna meg se születni ezek után, hogy ennyi gyötrelemmel járt most az élete. Múlt héten is említettem, hogy Jobb könyvét teljesen a magunkénak érezhetjük, ha benne levő eseményeket, ha felnagyítva és a magunk életéhez képest bizonyára kisarkítva is, de mégiscsak saját tapasztalatunknak is tudjuk. Őszintén megvalva pedig a harmadik fejezet szintén ilyen része Jobb könyvének, ahol nagyon a saját sorsunkra is ismerhetünk, és bizonyára sokan gondoltunk már hasonlóakat Jobbhoz. Átéltük a kint, hogy talán megszületni még jobb is lett volna, mint ilyen sorsra jutni, mert hihetetlen mélységei vannak a szenvedésnek, és igencsak perzselő bugyrai a pokolnak. Tekintsünk most hát Jobbra úgy, mint akit alaposan megtört a szenvedés, de mint aki mégis továbbra is Isten igaz embereként áll előttünk, hogyha a megtört állapotában talán oktalanság is bizonyos módon megátkozni a születését, de mégiscsak megmarad Isten mellett. Más kérdés, hogy a barátok nem így tekintenek Jobb szavaira, nem egy kegyes szenvedő siralmait látják benne, mint ahogy mondjuk Dávid Zsoltáraiban lehet ezt olvasni, és ő is sokszor kesereg az őt üldözők miatt, és kér szabadulást. A barátok úgy néznek rá, mint egy Isten káromlóra, aki a bajban kivetkőzik magából, átkozódni kezd, és hát végre lelepleződik az igazi arca a kegyes álca lehullásával. Úgyhogy innentől kezdve, hogy Jobb megszólal, mondhatni egy parázs vita kezd el kialakulni. És hosszú ez a barátokkal folyó vita, így természetesen most nem lehet részleteibe mennünk ennek, és hát a főbb irányát lehet leginkább megmondani, az eleje is már majdnem a vége lesz most előttünk, amelyből részleteket fogok olvasni, és történetesen Elifáz kezdi meg a beszédet, valószínűleg egyszerűen a rangidős ő volt, és hát az akkori szokások alapján ugye mindig az idősebbet illeti meg a nagyobb tisztelet, és ilyen értelemben az első szólás joga is. És aztán persze három kör zajlik, mind a három barát beszél egyet, aztán Jobb válaszol, és ahogy mondtam, a részletek is nagyon izgalmasak ugyan, de ebbe nem tudunk nyilván belemenni ebben a sorozatban, hanem azt tudjuk most megnézni, hogy hát milyen irányt vesz ez a beszélgetés. Hát így van előttünk most Elifáznak első és utolsó megszólalása, tehát jelképezve az egész beszélgetés elejét és végét, és ilyen módon az irányát is. Hát először még visszafogottabb, mint a többi barát is majd persze a nyomában, de hát a végén teljes frontos támadást indítanak Jobb ellen. Kimutatják, hogy pusztán a jogos büntetését kapta meg kegyetlen bűneiért. Egy szóval a kegyes Jobbtól eljutnak a kegyetlen Jobbig. És azt is persze észre kell vennünk, hogy mennyire hasonlítunk nagyon gyakran mi is a barátokhoz. Hogy hát vigaszra, szeretetre van szüksége a szenvedőnek, így is mondja Jobb a hatodik fejezetben, hogy szeretetre van szüksége a szenvedőnek, hát ők pedig jól ledorongolják és a földbe döngölik ezt a szegény Jobbot. És gyakran mi magunk is mondunk bizonyára ilyeneket, amely sokkal inkább egy újabb ütés az emberen, mint segítség lenne a bajában. Tehát először még szinte hízeleg is Elifáz, ez a negyedik fejezet, második és harmadik verséből tetszik ki, ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e? Mert ki tudja itt magába folytani a szót? Hiszen másokat intettél, és a lankat, kezeket erősítetted. Hát ilyen módon tehát kap egy dicséretet, úgymond Jobb, hogy hát te aztán igazán sokakon segítettél, de aztán már korholás következik a folytatásban, Most, hogy rajtad a sor fáraszt, amikor téged ér csapás, megzavarodsz? Nem ad bizodalmat, istenfélelmed és reménységed fedhetetlen utad? Emlékezz csak, pusztul-e el valaki ártatlanul, és írtottak-e ki valahol becsületes embereket? És innentől már tulajdonképpen nyílik egy olyan út, hogy hát ha ártatlanul senki nem szenved, akkor miért is szenved jó? És aztán már gúnyolódnak vele, az 5. fejezetben már egyenesen így szól Elifáz, hogy kiáltsak, válaszol-e valaki, melyik szenthez fordulsz? Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. És végül pedig a nyílt gyalázásig jutunk el, ez már a beszéd végén lesz leginkább nyilvánvaló, tehát ezt a 22. fejezetben találjuk. Talán azért fenyít téged, mert féled őt? Azért száll perbe veled? Bizony sok gonoszságod van, és bűneidnek se vége, se hossza. Tehát itt már egyenesen bűnökkel vádolja, és hát nyilvánvaló a következtetés, ezért történt ez a tragédia veled. És bizonyára voltunk már mi is ilyen párbaj, párbeszédben, Jób oldaláról is, de a barátok oldaláról is, ahol hát ilyenfajta témában hasonló módon beszélünk és vélekedünk. És hát így látszik, hogy az oktalanságot mégsem elsősorban Jób követi el azzal, hogy panaszkodik, hiszen végül is a szenvedőnél ez logikus, hogy hát panasz tör ki belőle, mit vár az ember, úgymond. Hát persze lehet egyik oldal mondani, de felül is emelkedne a hitével, és akkor még dicséreteket is mondhatna Istennek, de hát a másik oldalról mégiscsak tudjuk jól, hogy a panasz megfogalmazása azért az természetes reakció a csapásokra. Úgyhogy az oktalanságot sokkal inkább a barátok részéről vesszük észre, hiszen hát ez a fajta botor vigasztalás, amit itt tesznek Jobbal, az valóban tulajdonképpen oktalanság. Most nem csak a sorozat ok nélküli gondolata értelmében, hanem hát a bölcs ellentéte, ugye a okos ellentéte az oktalan. Tehát ebben az értelemben is oktalanok ezek az ok nélkül rágalmazó barátok. És amikor az oktalan lépésekről van szó, akkor a párhuzamos Ábrahám történetben is megtaláljuk ezeket, tehát nem csak Jobbnak lehet mondani, hogy némileg oktalansága panaszkodása, Ábrahámnak is van oktalan lépése, ugyanakkor mégis inkább a környezetében nagyobbak ezek az oktalanságok, Lót és Sára részéről. Hát érdekes, ahogy oltár előtt felolvasott történetben is, ahogy az éhínség töri meg Abrámot, és aztán megy el Egyiptomba, hiszen ott van kenyér, ott a Nílus biztosítja a rossz időjárás esetén is a termést, és csak nagyon ritkán, mint például majd Mózes idejében fordulnak elő szűk évek. De hát ugyanakkor mégiscsak azt kell mondani, hát ez nem tartozik az ígére földjéhez. Mit keres ott akkor Ábrahám? Ezt a kérdést is nyugodtan föltehetjük. De a nagyobb baj az inkább az, hogy fél, és ez hazugságba keveri. Még akkor is, hogyha ez ilyen fél igazság, fél hazugság esete, a lényeg az, hogy letagadtatja, hogy Szárai a felesége is, nem csak a húga. És ez döbbenetes, mert tulajdonképpen ezen módon most tulajdonképpen az ígéretek, az isteni ígéretek kerülnek veszélybe. Hát most elviszik az egyiptomiak Szárait, akkor hogyan folytatódik az a történet, hogy nagy népé teszlek, és így tovább. Hát ezért is van valószínűleg az, hogy Isten rendkívüli módon lép közbe, és nem egyszerűen hagyja az eseményeket a szokásos medrükben kifutni. A fáraó háznépén csapás van, és érdekes, hogy a fáraó azért rögtön tudja, hogy hát kiért kell szalasztani, és kit kell felelősségre vonni mindezért, és hát ilyen értelemben rájön, hogy mi történt, és hát jól megfeddi, hogy hát hogy tehetél ilyet. Aztán a folytatás az, hogy még megtetézi a jutalmakat, ugye Száraért úgymond jegyajándékszerűen kapott egy csomó értéket, elsősorban nyájat, meg szolgálókat, szolgákat, és azt mondja, még egy kicsivel meg is tetézi, de most már takarodj innen, gyakorlatilag ezt mondja a fáraó, és Hát nagyon tömör a fogalmazás, de az kirátszik, hogy hát gyakorlatilag kiutasítja az országból, és azért vezetteti ki tulajdonképpen, és aki emlékszik az Ábrahám filmre, ott ezt világossá is tette a film, hogy hát bizony egészen a határ Bódéig odaviszik, és aztán szinte kidobják, hogy na most aztán el innen és vissza ne gyere többet. Tehát tulajdonképpen így zajlik ez a ballépés, és nagyon érdekes, hogy nagyjából meg is ismétlődik aztán a 20. fejezetben, amikor Gerárba mennek az éhínség elől, és szintén letagadja a feleségét. Ekkor Abimelek a király veszi magához, de ott derül ki, hogy Abimelek viselkedik Isten hívő módján Ábrahámmal szemben. Mert Isten álmába figyelmezteti, itt is rendkívüli módon lép közbe, és ő rögtön mindent virágosan lát. Nem kellett őt csapásokkal kiózanítani, mint a fáraót. Tehát ő ilyen értelemben sokkal készségesebben hallgat oda Isten szavára, és az is a különbség, hogy nem utasítja ki Ábrahámot, sőt, egyszerűen invitál is, hát akkor telepedj le itt nálunk az országban. Tehát meglepő ez a Abimelek tehát, mert Ábrahám jól becsapta őt, de mégis megbocsát, ha úgy tetszik, ha ezt nem is fejezi így ki most a szöveg, és nemhogy nem elküldi magától, hanem valahogy talán megérzi, hogy hát Ábrahámban akkor is áldás van, hiszen Isten azt jelentette ki, hogy az ő prófétája. És általa áldásban részesül a föld. Hát akkor lehet, hogy ez is benne volt, hogy hát Isten emberéről van itt szó, hát érdemes őt amúgy is közelünkbe tudni. A fáraóban ez nem vetődik föl, ő csak egyszer kikergeti. De ugorjuk aztán vissza egy picit még az egyiptomi kiutasításig, mert az is tanulságos, hogy hát jön a következő botorság ezt követően. Ugye az történik, jól emlékezhetünk akár az Ábrahámról szóló sorozatból is, de a filmből is, hogy hát Lót és Ábrahám pásztorai nem bírnak hát megbékélni azon, hogy ki legyen a megfelelő legelő. Ugye már olyan nagy lett a nyáj többek között pont Egyiptom miatt, hogy nem férnek el egymás mellett, és hát Ábrahám meglepő módon viselkedik, hiszen neki van joga, mint idősebbnek választani, és azt mondja, hogy hát ez engem most nem is érdekel. Neki amúgy ígérete van, úgyis az országra ilyen értelemben nem is fontos annyira, hogy kelljen érdekelje, de azt mondja jó, vagy a Lótnak, hogy hát akkor válasz te magad, odamész, amit te szeretnél, és aztán ne legyen vita, én meg majd megyek a másik irányba. Hát Lót botor módon a szeme után megy. Ezt jól tudjuk, hát a legjobb vidéket választja, ami egyenesen az Egyiptomhoz hasonlítja a Szentírás, hogy hát olyan nyilván kisebb mértékben nem egy hatalmas országot kell elképzelni, nem csak azt a kis területet, de a Jordán vize miatt annyira jól ellátott, öntözött terület az, hogy ahhoz lehet hasonlítani, hogy a Nílus megtermékenyíti Egyiptomban az árterületet, olyan ez a vidék. Tehát ide költözik, de már itt megvan az előjele annak a megjegyzésnek, hogy de hát a sodomai férfiak az Úr szemében nagyon gonoszak. És Lót, hát egy ilyen helyre keveredik végül is, úgyhogy tudjuk, hogy nem sokára bajba kerül emiatt. És arra is emlékezhetünk, hogy végül az egész városba ki kell menekülni egy éjszaka alatt, amikor az angyal kirángatja szinte őket, hogy elpusztul az egész város, és meneküljetek. Hát jócskán meg lesz a rossz következménye ennek a botor lépésnek. Ugyanakkor alkalom ez arra, hogy Ábrahám nagyságát is meglássuk, jellemében is értve, de most a hatalmát tekintve is, mert az öt király, aki Sodoma és a környék királyait elfogja és elhurcolja a lakosságot, ezzel most ő fellép, és hát Mamréval együtt, meg egy-két környezetben élő, hát vele szövetségben levő családdal együtt elindul és leverik ezeket a királyokat. Ne európai országok királyait gondoljuk persze alatta, hanem az ókori ilyen kis városállamszerű királyságokat, ami hát egy város és a környéke területét jelenti. Tehát azért van értem azt, hogy a Sodoma királya, tehát egy város királya, és így tovább. És hát ez a Kedorlaomer, aki a vezér lehetett, ez is lehet egy ilyen fajta király. De minden esetre akkor is mondhatni egy családi vállalkozásban, Ábrahám mégis legyőzi őket, kiszabadítja Lótot, és a nagy lelkűsége is kiderül, hiszen az egész zsákmány az övé. De azt mondja, hogy nem kell ez nekem. Én mindenkinek visszaadom, ami volt eredetileg a sajátja, hiába jogos jussom ez, mint vezérnek. És egyedül ugye annyit kér el a többi embertől, a királyoktól, akiket megmentett, hogy hát a legények azok kapják meg a maguk jussát. És ennyi, amennyit kér, az többit azt egyáltalán nem tart igény, neki elég az, hogy Lót megszabadult. Persze egy jó kérdés számunkra is, hogy tudunk-e hasonlóan tekinteni az keresztény életünkre, úgy, mint akik, hát egyik oldal arra vagyunk hivatottak, hogy győzzünk is akár a világ felett, nem a fizikai értelemben, de a világ hatalmaskodói és királyi felett mégis Jézus győzelme által mi is részesülhetünk, és másrészt tudunk-e olyan önzetlen, nagylelkűek lenni, mint ahogy ezt Ábrahám tette, hogy a fizetségünkről, a hadizsákmányunkról, a jogos jussunkról teljesen lemondunk. És hát tudunk másik oldalról vajon az unoka öcsénken és hát a környezetünkön segíteni, még akkor is, ha oktalansága miatt került bajba Lót. És hát gondoljunk akár a bajba jutott hitelesekre is, az egész gazdasági, politikai válsághelyzetre, ami most a világot sújtja. A bedőlt hiteleseknek a jelentős része az, hát a bankok felelőssége mellett bizony a saját hibájából is kerül bajba, ezt hát lehet látni a hírekből is, meg esetleg személyes tapasztalatokból, hogy valóban hát saját felelőtlenség is vezetett a bajhoz, és valahogy úgy vannak tulajdonképpen, mint Lót, hogy hát a saját döntése, és az öt király döntése is ott van. Együtt hozzák őt szorult helyzetbe. De Ábrám nem azt olvassa a fejére, hogy hát miért csináltad ezt, és most hát magadra kell, hogy vess ebben a helyzetben, hanem elindul kiszabadítani. Hát minden esetre ez a sok oktalan lépés mutatja, hogy nagy szükség van a valódi bölcsességre. Nem a világ oktalan bölcsességére, hanem arra, amit adventben is várunk, az eljövetelére van szükség, hiszen a világ bölcsessége, és még akár benne a magunk vallásos bölcsessége is oktalan valójában Isten szemében. Vasárnap ilyen volt egy riport Delhusa Johnnal, az énekessel, annak apropójából amúgy, hogy kapott 2,5 éve körülbelül egy albán kitüntetést, amit nemrég át is tudott venni, de nem ezért hozom a példát, hanem azért, mert elmondta, hogy hát ő Indiába jár újra és újra spirituálisan feltöltődni, és nagy hírességekkel találkozik ott, színészekkel és mindenféle emberekkel. Például hát ott létük az egy település, mint egy kolostor működik, most a ottani világban persze ne keresztény kolostort képzeljünk el, hanem hát egy buddhista kolostort. És az egész város, mint egy a kolostor, és hát akik oda mennek, azok önkéntes munkát végeznek. Hát ő például elmondta, hogy krumpli szokott pucolni, és legutóbb éppen Richard Gere-vel a színésszel pucoltak együtt krumplit. Hát azért megy oda, egy-egy hónapra mondjuk, hogy kikapcsoljon és tisztuljon. Katolikus neveltetése volt eredetileg, ha jól emlékszem, a piaristákhoz járt, és ez családi hagyomány több generáción keresztül, és most mégis hát felvette ezt a világvallásos bölcseletet, és úgy gondolja, hogy ez az, ami megtisztít, és hát most házi asszonyok pláne mondhatnák, hogy pedig a krumpli pucolást itthon is gyakorolhatná, és talán többet érne, mint Indiába utazni érte. Hát sok-sok értelemben érezhetjük azt valóban, hogy az emberek keresnek valamiféle bölcsességet, ahogy keresték ezek a barátok is a bölcsességet, és igyekeztek szólni is azt, keresnek bölcsességet a lótok is, és bölcsen választják maguknak a zsírosabb területet, és sok mindent, hát Ábrahám is bizonyos értelme bölcsen meg akarta téveszteni az idegen urakat, hogy nehogy bajba kerüljön, hát sok minden van, hát ez a bölcsesség viszont leginkább bajba vezet minket, mert nem Isten bölcsességéből ered, és még a magunk kegyes vagy kegyeskedő bölcsessége is semmit érő Isten szemében, akár csak a barátoké. Hát kell éppen ezért, hogy végre eljöjjön hozzánk az igazi bölcsesség, hogy legyen nekünk is adventünk, és az Úr bölcsességének a megérkezése. Tehát ne emberek szerint legyünk bölcsek. Mert nem érdek alkalommal tapasztaljuk valóban meg, hogy hát az okosak is milyen oktalanok tudnak lenni. És Ábrahám életében is van még egy komolyabb oktalanság, amikor enged Sára oktalanságának, és hát ilyen módon Sára a saját maga szerencsétlenségének a kovácsa lesz, a szerencséje kovácsa helyett. Ugye megnövekedett a nyájuk is, és ez is okozott gondot, de szolgálókkal is gyarapodott a család Egyiptomban. Hát innen ered Hágár, ugye, aki aztán sok bajt okoz, illetve hát valójában Sára okozza. Ugye azt mondja, hogy hát az akkori szokásoknak megfelelően, majd ez nagyon morbidnak hangzik talán, de hát az akkori viszonyok között ez természetes volt, hogy hát ha én nem tudtam szülni, akkor szüljön Hágár. Akkor majd ő általa én is megépülök. És hát odaadja Ábrahámnak, aztán persze Hágár szemében Sára rögtön semmi lesz, hogy ő már ott várja a gyermeket, hát ezek után ugye kínozza Sára és el is menekül. És mondtam, hogy nagyon furcsa nekünk talán ez a fajta anyaság áttétel, de tulajdonképpen mi feltaláltunk egy genetikailag tisztább módszert is, a béranyaságot, amikor a szülők egyeznek valójában, az apa is és az anya is, az eredeti tervvel úgymond, de egy másik anya hordja ki a magzatot. Hát ilyen értelemben ez még abszurdabb talán, úgyhogy azt hiszem, hogy mégse kell annyira csodálkoznunk ezen az ókori módszeren. És hát tudjuk, hogy hát ebből sok galiba keletkezik, Hágár elmenekül, már annyira nyúvasztja Sára, hogy nem bírja ezt elviselni, az angyal mégis visszaküld, hogy alázd meg magadat, hiába neki van úgymond igaza, és Sára az, aki gonoszkodik, de akkor is alázd meg magadat, és maradj otthon. Aztán más kérdés, hogy később, amikor már kicsit, hát úgy nagyjából serdülő korba ér Izmael, akkor hát Ábrahámot ráveszi, hogy kergesse el, és Isten maga is beleegyezik ilyen értelemben, hogy hát mondja, hogy hát nem ő az örökös, tehát ilyen értelemben ne aggódj akkor miatta, nyugodtan kergesd el, majd ő egy másik nagy néppé lesz. És hát mi is mennyiszer kerülünk bajba a saját hasonló kisebb-nagyobb oktalanságunk miatt. Hát még jó, hogy Isten hatalma nagyobb a mi botlásainknál. És így kanyarodjunk utolsó témakörként, vissza Jobbhoz is, illetve a pillanatnyi okosságukban is oktalan és botor barátokra. Konkrétan pedig Elifáz beszédére, mert nagyon bölcsen hangzik, amit mond, bekeretezve kitehetnénk a szobánk falára is, és tanulhatnánk napról napra is. Még különleges kinyilatkoztatásra is hivatkozik a negyedik fejezetben. Azt mondja, hogy titokzatos szó jutott hozzám, de csak suttogást fogott fel belőle a fülem. Éjszakai látomásoktól felizgatva, amikor mély álom száll az emberekre. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ő mint egy proféciában nem csak egyszerűen az eszünkkel kikövetkeztetett isteni igazságokat próbáltuk megtalálni, hanem egyenesen kijelentést kapott, és így adja elő. Hát tudásukat és ismeretüket így alátámasztva fejezi be tulajdonképpen ezt az első beszédét így, hogy ezt kutattuk ki, így van ez, hallgass rá és jó jegyezd meg. És aztán a megnyerő szavak mégis üresen koppannak. Mert Jobb ugyanakkor tudja, hogy ez rajta nem segít. Az ő helyzetében ez nem vigasztal. Egyszerűen azért, mert teljesen mellé trafáltak a barátok. Korábbi időben, jó egy éve vagy ilyesmi időtájban, vasárnap égénk is volt egyébként az ötödik fejezet, tehát Elifáz beszédének a második fele, és ott említettem is, hogy hát ezek valóban nagyszerű mondatok, temetési szertartásban is visszaköszön többek között, ugye, hogy ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít, és hát lehet sok vigaszt meríteni ebből az ige szakaszból, de összességében mégis az az igazság, hogy ez a nagyszerű teológiai munka, ez egyes értékelés kapott, mint dolgozat Istentől. Hiszen erről szól az egész Jobb könyve, hogy az, amit ezek a barátok művelnek, az hamis, az téves. Lehet, hogy maguk is elhiszik persze, és hát így súlykolják jobba a dolgokat, de végső soron az derül ki, hogy ez elvetendő Isten szemében. Ezért hát vigyázzunk, hogy nehogy mi is így viselkedjünk, meg gondolkodjunk, mint ezek a barátok, hogy ne homályosítsuk el Isten bölcsességét a magunk okoskodásával. Mert ez mindig nagy veszély. És ne is akarjunk besegíteni Istennek, hogy majd mi megvédjük őt jobban szemben, vagy úgy, hogy na majd, ha az ígéretek magától nem jönnek, akkor majd Hágárt is felhasználva Sára besegít Istennek, és majd akkor végre lesz fia Ábrahámnak. De Isten nem ezt akarja. Nem azt akarja, hogy okoskodás legyen az életünk, hanem azt akarja, hogy inkább jobb oktalanságába tudjunk belekapaszkodni a barátoké helyett. Ő, aki ok nélkül volt kegyes, és most ok nélkül szenved. Egyébként az ok nélküliség Elifáz beszédében is visszaköszön, amikor megkérdezi, illetve megvádolja már, akkor egészen durva szavakkal illeti, ez pedig már az utolsó beszédében van, tehát már a 22. fejezetben. Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos. Mi örömet telik a mindenhatónak abban, hogy te igaz vagy? Van-e haszna abból, hogy te fedhetetlenül élsz? Talán azért fenyít téged, mert féled őt? Ezért száll perbe veled? Bizony sok gonoszságod van, és bűneidnek se vége, se hossza. Hiszen zálogot vettél atyád fiaitól ok nélkül, és mesztelenre vetköztetted őket. A szomjazónak nem adtál vizet inni, az éhezőtől megtagadtad a kenyeret. A hatalmaskodóé az ország, a kiváltságosok laknak benne. Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, az árvák karjait összetölted. Ezért vannak körülötted csapdák, és hirtelen rémület ijeszt téged. Hát nyílt vádakkal illeti rád, és olyan nyilvánvaló bűnökkel kapcsolatban, mint egy tárgyaláson, egy bíróság előtt egyértelműen lehetne cáfolni vagy bizonyítani, most mégis ilyen hazugságokkal vádolják meg már a barátok Jóbot. Ez a legvége gyakorlatilag a vita helyzetüknek, aztán ezen a fordulón még ugye hát a másik két barát is megszólal, de ez a harmadik forduló aztán oda jut, hogy patthelyzet alakul ki, úgymond, egyességre nem tudnak jutni, vagy valamiféle eredményre, egyszerűen feszül a két ellentétes vélemény egymásnak. És mégis tudjuk, hogy Isten jobb mellé áll, még ha őt megfeddi, és hát kiderül, hogy azért az ő fejére is olvas azért, de mégiscsak ő mellette áll ki, és azt mondja, hogy nem tudtatok olyan igaz módon beszélni róla, mint Jób. És hát Jób meg arra vár, egyre nyilvánvalóbban és egyre egyértelműbben, hogy végre Istennel tudja megbeszélni ezeket a kérdéseket. Akár ő kérdezzen, és majd Jób válaszol, akár Jób kérdez, és Isten válaszol, de valami módon most már Istentől kellene választ kapni, és nem ezektől a barátoktól. Annak idején azt is mondtam, hogy attól, hogy Elifázék vizsga dolgozata elégtelen osztályzatot nyer, abból még nem következik, hogy teljesen hibás az egész, és minden mondatát ki kellene húzni. A mondatok önmagukban megfelelően értve jók is tudnak lenni, de nem jóbra alkalmazhatóak például. Nem jobb esetére vonatkoznak. De az nagyon tanulságos, amit Elifáz is megfogalmaz is, hogy is, én Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet. De ez megáll akkor is, hogyha ezt éppen Elifáz mondta ebben a beszédben. Hát ő legyen, ami támaszunk, és ne embereket keressünk, vagy próbáljunk felhasználni segítségül, mert a legkönnyebb ugye az ember számára az, hogyha bajban van, akkor szalad fűhöz, fához, hogy valamiféle segítséget kapjon. És bizony sokszor elfelejti előbb átgondolni, hogy hát Isten előtt hogyan is áll ez az ügy, és akkor mit kellene tennem? Elmegyünk ide-oda, a béje volt az Erdélyi Kastély című film, ami 1940-ben készült, a Trianon utáni és ilyen állapotokat is jelezve. Hát ebben egy erdélyi grófról van szó, akinek hát elveszik a földjét, legalábbis értesül arról, hogy ez fog rá következni, úgyhogy hát megpróbál elmenni Bukarestbe, hogy hát elérje a célját természetesen, és ne vegyék el a földjét. Protekciót is igénybe vesz, és aztán hát ott ül már a miniszter előtt, és hát előadta már az ügyét, és hát mondja, hogy hát remélem, hogy most már sikerült megvilágítani, hogy hát tévedésen alapul az egész döntés, és bólogat is a miniszter, hogy valóban igen, teljesen eltévesztették itt a munkatársak a dolgokat, de nem tud segíteni. És hát végül kiderül, hogy arról van szó, hogy ajdanán ez a miniszter, amikor még csak tanonc volt jogi pályára, ügyvédnek indulva, akkor ott volt a gróf esküvőjén, és hát a maga kis zsemlécskéjét, szendvicsét eszegette, mert szegény volt, és nem derül ki pontosan, hogy a részletek mik voltak, de a lényeg az, hogy ezt a sérelmet hordozva magába valójában az egész ügy azért zajlik, mert hát így akar bosszút állni. Hát sokszor kerül az ember bizony ilyen helyzetbe, hogy valaki hát eleve elhatározta, hogy tönkre akar tenni, most nem csak szó szerinti értelemben, akár bosszúból, akár másokból, és ilyenkor bizony hiába az emberekhez fordulás is, hiába a legbefolyásosabb protektor mégsem tud segíteni, mert a vége az lesz, hogy de hát sajnos nem lehet segíteni. És ilyen kegyetlen a sors. Hát persze nem a sors volt ebben kegyetlen, hanem a miniszter, de ebben jó beleburkolóznunk, hogy hát ez a sors is az ilyen kegyetlen tud lenni. Hát mennyivel jobb tényleg úgy tenni, hogy Elifáz is mondja, hogy Istenhez fordulnék, Istenre bíznám ügyemet. És hát valójában furcsa ez a mondat tőle, mert hát igazából Jób is ezt akarja. Hát ő is azt akarja, hogy hát Istennel szembe találkozva rendeződjön az ő ügye. Hát így kapjon megnyugtató választ, hogy miért történik mindez. Ő még csak nem is rehabilitációt kér, hogy hát akkor állítsatok helyre, és legyen minden úgy, mint volt, hanem egyszerűen csak szeretné tudni, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Miért van az, hogy ő kegyes életével mégis ilyen kegyetlen, szörnyű csapásokon kellett, hogy keresztül menjen. Hát nekünk annyiban jobb helyzetünk is van Jobbnál, hogy akire ő várt, az már megérkezett. Hát itt járt a földön, Isten elküldte a fiát, és Jézus pedig megígérte, hogy visszajön. Hát ennyiben előre tekintve is nézhetjük az ígéreteket, és ilyen értelemben advent az kettős értelmet is tud jelenteni, legalább kettőset, többet is tudnánk mondani, de az, hogy Jézusban már eljött Isten fia, és visszajön. Várjuk hát az adventi utunkon Istent magát. Istent, aki kész emberré lenni, és ide lehajolni egészen közel hozzánk, hogy választ adjon nyomorúságunk gyötrő kérdéseire, és megoldást életünk dolgaira. Ámen, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, csendesítsd el szívünket, hiszen háborog a lelkünk fájdalmunkban. Ha nem is ért minket annyi csapás, mint Jóbot, bizony mi is sokszor ülünk lelkileg a hamuban, és nyílik ajkunk panaszra. Minden alkalommal megrendülten állunk a gyász valóságával szembesülve. Nem látunk bele bölcsességet titkaiba, ezért kérünk, hogy teremts szívünkben hitet, hogy az hidalja át, amit értelmünk nem tud megragadni. Hiszen te magad is felöltötted a szenvedés gúnyáját, magad is elszenvedted a halált, hogy áldozatodból fakadjon élet és üdvösség. Most ugyan még nem értjük, miért ér annyi baj, miért van a világban annyi tragédia és szenvedés, fájdalom és sírás. Hisszük mégis, hogy ígéreted szerint trónod előtt minden könnyet letörölsz, és értelmet nyer életünk minden kínja. Áldott légy keresztedért, áldott légy szeretetedért. Áldott légy, hogy előtted még a legbölcsebb szavunk is csupán oktalanság és ostoba beszéd, mert te mindennél bölcsebb vagy, és eme végtelen bölcsességeddel rendezed el életünk eseményeit, ha
hogy végül majd az örökké valóságban minden helyére kerüljön és elnyerje értelmét. Addig is ad nekünk a hit bizodalmát, hogyha nem is értjük bölcsességedet, ha nem is látjuk át terveidet, mégis tudjunk bizalommal tekinteni mindarra, ami a világban zajlik, és ne kételkedjünk, hogy te mindent érdekünkben és üdvösségünkre cselekszel. Hiszen azért küldted el hozzánk fiadat, azért érhette őt is annyi szenvedés és a kínhalál is, hogy általa legyen szabad utunk királyi trónusodhoz. Az ő nevében szólítunk meg most is. Mi atyánk,